A legjobb módszer arra, hogyan jósoljuk meg a jövőt, az, ha mi találjuk föl. Ez a mondás, melyet azóta már sokaknak, köztük Steve Jobsnak is tulajdonítottak, eredetileg Ellen Key-től származik. És ha valaki, akkor Ellen Key valóban feltalálta a jövőt, amikor a 60-as években kitalált valamit, amit ma úgy hívunk, hogy okostelefon. Azok a szerencsés kiválasztottak, akik képesek rá, hogy a semmiből megteremtsék a jövőt, általában valamilyen mérnökök, az a nyelv pedig, amelyen a jövő terveit szövik, a matematika. Így kezdődik a Gondolkodás forradalma, hogyan alakítja a matematika a világot című könyv. A szerző Mosóczi András, aki közel 20 éve foglalkozik egyetemisták és főiskolások oktatásával számos egyetemen, és ő az alapítója az ország egyik legnépszerűbb matematika oktató weboldalának, a mateking.hu-nak. Arról kérdezem, hogy mi volt a célja ezzel az egyébként rendkívül érdekes, olvasóbarát, könnyed stílusban megírt könyvvel?
A cél az volt, hogy egy olyan könyv szülessen, ami hát ilyen csúnya szóval reklámot csinál a matematikának, tehát megpróbálja fölkelteni az emberek érdeklődését a matematika iránt, és megpróbálja bemutatni, hogy tulajdonképpen az egész emberiség történetét a matematika fonala az keresztül szövi, tehát hogy nem is létezhetnénk most itt ezen a bolygón matematika nélkül, és amennyi mém született ugye mostanában arról, hogy ha lemegyek a boltba, akkor mikor lesz nekem szükségem a Pitagorasz tételre, meg a másodfokú egyenletre. Ezek is inspiráltak abban, hogy picit talán próbáljunk meg más szemmel nézni a matematikára. Ez tulajdonképpen a könyvnek az egyik fő célja, hogy nézzünk valahogy máshogy a matekra. Tulajdonképpen maga a könyv az végigkíséri az emberiség történetét az ős időktől, amikor még ős emberek mamutokra vadáztak, és a mamut lábszár csontokra vésték a kezdetleges számjegyeiket, amik még csak ilyen rovások voltak. Onnantól végigkísérjük az emberiség történetét a holdra szálláson keresztül napjainkig, és minden egyes pillanatban ugye mindenhol felbukkan a matematika. Ez egy kicsit olyasmi, mint valamilyen madács ember tragédiája, akár ugye, ahol szintén mindenféle színeket látunk, és akkor mindig felbukkannak ugyanazok a szereplők, hát ez így van ezzel a matematikával is.
Mint hogyha egyfajta szemléletváltásra ösztönözne, mert az egészen elképesztő, amit a logaritmusról ír.
Maga a logaritmus, hát tulajdonképpen már a csillagászok kezdték el használni 1300 évvel ezelőtt, és az ő számításaikat könnyítette meg, amikor bizony még egy bolygónak a pályáját kiszámítani, hogy akkor az most mikor, merre lesz, hát az egy embertelenül sok számolást igénylő feladat volt, és az ő számolásaikat könnyítette meg egy nagyon trükkös kis eszköz. Az idősebb hallgatók még talán tudják, hogy ez mi. Bevallom, én már használni nem használtam, csak láttam a múzeumban, hogy hogyan is működik a logarit. És ez volt például az a számoló eszköz, ami az emberiség történetében minden ez idáig a leghosszabb ideig használatban volt. És a logaritmus az, hát ehhez kellett kezdetben, de aztán utána most a mai világunkban rengeteg mindenhez kell, a könyvben is sok helyen újra és újra fölbukkan a logaritmus. Hogy más nem mondjak, a járványok terjedésének a modellezése is egy olyan függvényel írható le, hát ez egy exponenciális jellegű függvény, szigmoid függvények, ahol szintén a számításokhoz logaritmus kell.
Hadihajók, katedrálisok, hidak. Nagyon érdekes a könyvben, amit arról ír, hogy az ezek miatt végzett számítások milyen fejlődést hoztak, tehát milyen felismerésekre jutottak a tudósok, miközben megpróbálták megoldani, hogy ne boruljanak föl a hadihajók, és ne dőljenek össze a katedrálisok. Mesélne erről a korszakról egy kicsit?
Az emberiség életének az egyik legfontosabb korszaka volt, legalábbis matematika történet szempontjából. Ez az 1680-as évek vége, amikor egy angliai fizikus elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne a fizikát egy kicsit újra átgyúrni és reformálni. Hát ő Newton volt, és ezzel egy időben egy német filozófus, aki pedig Leibniz volt, ő is kitalált egy érdekes elméletet, és aztán a kettő összeállt, és megszületett belőle egy olyan matematikai elmélet, amit ma minden egyetemen azok, akik tanulnak matematikát, ezt az elméletet megtanulják. Ezt hívják differenciális integrál számításnak, ami most így csúnyán hangozhat, de valójában ez egy olyan elmélet, aminek a segítségével hát megjósolhatóvá válik a jövő. Tehát ha tervezünk egy épületet, vagy egy hidat, vagy egy hajót, vagy egy rakétát, vagy bármit, akkor ezeknek a dolgoknak az élete, tehát hogy összedőle, meg eljut-e a holdra, meg bármilyen, ez ennek a tudománynak a segítségével számítható ki. Ez teszi lehetővé, hogy tudjunk előre tervezni, és ne csak ilyen kísérletezés útján, hanem konkrét számítások segítségével. És tulajdonképpen ezt teremtette meg a magának az ipari forradalomnak is az alapjait. Ugye maga a matematika az mindig úgy működik, hogy látszólag valami céltalan dologgal kezd el foglalkozni, aminek úgymond szinte semmi értelme, és aztán mégis mindegyikről kiderül, hogy ezeknek nagyon is sok értelme van, és nagyon sok dologra lehet használni. Például van egy nagyon izgalmas történet, ami a Fermat sejtésről szól. Ez a Fermat sejtés tulajdonképpen egy játék, tulajdonképpen ennek semmi értelme nincs ennek a matematikai állításnak. Mindössze annyit mond, hogy van a Pitagorász tétel, hogy A négyzet meg B négyzet egy C négyzet, és vannak olyan egész számok, amikre ez teljesül, ezeket hívják pitagorászi számhármasoknak, és fölmerült a kérdés, hogy vajon vannak-e olyan egész számok, hogy A köb meg B köb egyenlő C köb, vagy A negyediken, meg B a negyediken, egyenlő C a negyediken, tehát hogy ezek az egyenletek felírhatók-e úgy, hogy ABC egész szám. És hát erre nyilván legyinthetünk, hogy hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy most ez felírható vagy sem, hát nem fogunk ettől se boldogabbak, se okosabbak lenni, se hosszabb ideig élni, tehát semmi hasznunk nincs ebből, hogy erre válaszoljunk. Hosszú-hosszú év századok teltek el, úgyhogy nem tudták erre a kérdésre megadni a választ, viszont nagyon, nagyon küzdöttek. És aztán kialakult egy olyan elmélet az elméleten belül, aminek a segítségével ma a titkosítást végezzük. Tulajdonképpen minden csatornán, tehát ha internetezünk, és nem akarjuk, hogy az e-mailünket más olvassa, vagy ha bankkártyával fizetünk, és nem akarjuk, hogy a bankkártya azonosító adatainkat valaki lássa, és utána csak úgy simán levegyen a kártyánkról pénzt. Meg az összes létező helyzetben, tehát még a CIA is nyilván duplán, meg triplán titkosítanak, de ők is ezt a módszert adták, mert ez az egy van. Tehát ez egy jó példa arra, hogy a matematika látszólag céltalan dolgokkal kezd el foglalkozni, de aztán mindegyikből lesz valami hasznos.
A következő idézet az nagyon idevág. Azt mondja, az emberi test kiterjesztése programban azt kutatták, hogy miként lehetne a számítógépet úgy vezérelni, mintha az emberi test valamilyen része lenne. És akkor eljutunk az egérig.
Igen, ez egy izgalmas történet, ez már a 60-as, az 1960-as évek, amikor a háború után, ugye a háborúk mindig jót tesznek a matematika fejlődésének, és hát a II. Világháború után a mérnökök elkezdtek azon dolgozni, hogy a háború alatt kifejlesztett technológiákat polgári hasznosításban is igénybe vegyük, és akkor kezdtek el fejleszteni nagyon sok mindent, például a mai használatos számítógépekben az összes összetevőt akkor találták ki, tehát a grafikus felhasználói felületet, hogy rákattintok a ikonra, és akkor megnyílik valami, meg az egeret, meg sok minden mást. És igen, az egér az például így jött létre, ezt a Xerox Park nevű kutatóközpontban fejlesztették ki, és ez egy nagyon izgalmas történet, hogy utána az Apple emberei, amikor kifejlesztették az első igazi személy számítógépet, a Macintost, akkor hát bizony sok ötlet származik a Xerox Parkból, de nem mondanám, hogy onnan lopták, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor tudni fogja, hogy miért.
A gondolkodás forradalma hogyan alakítja a matematika a világot, Mosóczy András könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.